ezen a délelőttön János jelenésekről írott könyvéből olvasok egy rövid kis verset, János jelenésekről írott könyvéből a második fejezetnek a 10. verséből az utolsó kis gondolatot fennállva hallgassuk meg. Tehát jelenések könyvéből a második fejezet 10. versének az utolsó verse így hangzik. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Eddig olvasom az igét. Ezen a héten, a hétnek az elején kedves testvérünket búcsúztattuk, Lakatos Zsuzsika nénit, akit az Úr hazaszólított, itt élhetett közöttünk közel 90 évet, és a 90 év végén Isten magához szólította őt. A temetési istentiszteleten megemlítettem Dorkászt, azt a nőtestvért, akiről beszámol a Cselekedetek könyve, és két dolgot említettem Dorkásszal kapcsolatban, amit Isten igéje feljegyez róla. Egyik a neve volt, ugye az, hogy az ő neve Dorkász, ami azt jelenti, hogy zerge, őz. A másik pedig, amit megemlít róla Isten igéje, az az, hogy gazdag volt jó cselekedetekben. És amikor elment ebből a világból, megbetegedett és meghalt, akkor arról olvasunk az igében, hogy jöttek Péterhez azok az emberek, akik sok mindent kaptak tőle, mutatták azokat a ruhákat, amiket vart neki, és elé hozták mindazokat az emlékeket, amelyeket vele együtt megéltek, és nyilvánvaló ebből az egész történetből, hogy nagyon is fontos volt számukra, és nagyon hiányzott számukra ez a nőtestvér. És ami ebből fontos a nevével kapcsolatban, amit megemlítettem, az, hogy előttünk állhatott egy kis törékeny asszony, egy törékeny nő, nem véletlen, hogy az volt a neve, hogy őz vagy zerge, egy talán kis tagba szakadt asszony, akinek nagyon nagy volt a szíve, és aki annak ellenére, hogy talán nem is látszott rajta az, hogy mi van benne, mégis olyan erővel, olyan nagy hatalommal és olyan nagy odaszánással tudott másoknak segíteni. És ahogy elmondtam ezt a gondolatot, azért mondtam el, mert ugyanígy állt előttem Lakatos Zsuzsika néni is, aki igen, egy apró, törékeny lélek volt, emberileg nézve, de mégis azt láthattuk, hogy Isten mégis sokra bízta őt. Tehát Isten újra és újra ad az embernek lehetőséget arra, hogy neki szolgáljon. És amikor ma felolvastuk a jelenések könyvéből azt az igét, amit az Úr a gyülekezet elé állított, akkor hasonló gondolat volt előttem. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Egy hűséges életre hív el bennünket Isten. Hogy legyünk hűségesek azzal, amit Isten nekünk adott. És amikor felolvastuk a jól ismert történetet a gírákról, amikor az uralkodó elment, és magához hívta az ő szolgáit, és mindenkinek odaadta azt az egy-egy gírát, akkor valami hasonlót szeretne Isten igéje is elénk állítani. Hogy Istentől kaptunk ajándékokat. Hogy ki mennyit kapott, és ki milyen módon kapta ezt az ajándékot, ezt nehéz lenne nekünk eldönteni. Amikor ma reggel az imaórán egyik zsoltárt olvastuk fel, vagy a zsoltárnak egyik versét, két gondolatát előttünk, az egyik az, amikor azt mondja a Zsoltár, hogy vizsgálj meg engem, a másik pedig az volt, hogy az én ügyemet vedd föl. Légy mellettem az én ügyemben, tégy nekem igazságot. És arról beszéltem, hogy két fontos dolog áll előttünk. Az egyik az, hogy az én igazságom mellé állj oda. Állj mellém, és mi olyan sokszor szeretnénk Istent segítségül hívni, hogy biztosítsuk magunkat, hogy ő bebiztosítsa azt, hogy mi helyes úton járunk, de olyan ritkán szoktuk azzal kezdeni, hogy Uram, először engem vizsgálj meg. Először az lenne a fontos, hogy én magam lássam azt, hogy hova is jutottam el. Amikor a saját gíráinkról van szó, mert Isten igéje azt mondja, hogy mindannyian kaptunk ajándékokat. Mi jobban szeretjük a gírás történetekből, amiből nem csak ez az egy van, hanem több evangélium is említi ezt a történetet, amikor arról olvasunk egy másik helyen, hogy ugyanebben a témakörben mondja el az Úr Jézus azt a másik történetet, ahol nem mindenki egy gírát kap, hanem van, aki tizet, van, aki ötöt, van, aki pedig csak hármat vagy egyet. És mi szeretjük magunkat mentegetni azzal, hogy de hát a magunk életére nézve, hát nekünk csak olyan kevés az a ajándék, amit Istentől kaptunk. Mi szeretjük mondani, hogy nekünk nincsenek nagy adományaink. Igen, vannak emberek, akiknek vannak nagy adományai. Éppen a napokban került fel a honlapunkra D.L. Moody-nak az életrajzának a második része, amit valamikor az Élet és Világosság régi számában olvashattunk, és ezt gyűjtjük össze, ezeket az életrajzokat, és kerülnek fel a honlapunkra, és most megint olvasgattam D.L. Moody-nak az életét, és arra gondoltam, hogy ó, hát milyen nagy dolog, amikor valakinek Isten ilyen nagy adományt ad. Amikor több tízezren hallgatják az ige hirdetéseit, amikor olyan hatalmas munkákat végez, és mindig úgy érzi az ember ilyenkor, hogy de hát én hol vagyok Moody-hoz, vagy hol vagyok azokhoz az emberekhez, akiketre Isten ilyen hatalmas munkát bíz, és olyan könnyedén tudjuk azt mondani, hogy de hát nekem nincsen ilyen talentum. Én nem vagyok ilyen jó ige hirdető, lehet, hogy én nem tudok ilyen hatásosan beszélni az evangéliumról, én erre képtelen vagyok. Nekem nincsen ennyi adományom. És úgy érzem, hogy nekem van talán egy, maximum három, de inkább csak az egynél szoktunk maradni. Ennyi van nekem, ennyivel kellene nekem munkálkodni, sáfárkodni. És ez olyan könnyen jön az ember életében, hogy ezzel elüsse azt a gondolatot, vagy elhesegesse magától azt a gondolatot, hogy hát Isten majd, amikor meg kell állni előttünk, akkor hát ott van az az egy talentumom. Igen, kaptam valamit, de ettől ne várjon tőlem senki többet. És amikor erre a nőtestvére gondolok ott a Cselekedetek könyvében, akiről azt olvassuk, hogy egy nagyon törékeny kis asszony volt, akit lehet, hogy sokan észre sem vettek, és mégis azt látjuk, hogy Isten milyen hatalmasan meg tudta őt áldani. Tehát, hogy igen, olyan könnyedén szoktuk még talán Istent is segítségül hívni, hogy Uram, te látod, hogy nekem csak ennyi van. És ezért jó dolog azt olvasni az igében, hogy ebben a történetben, amit az előbb felolvastunk, hogy mindenki ugyanannyit kapott. Nincsen különbség. Nincsen különbség abban, hogy én mennyit kaptam. Mindannyian kaptunk egy gírát, mindannyian kaptunk egy talentumot, amit Isten odaállított, és azt mondja, hogy ezzel kell neked sáfárkodni. De mindig ott van lehet bennünk a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy valaki ezzel az egyel tizet szerzett, a másik ötöt szerzett, a harmadikról pedig azt olvassuk, hogy megvolt neki az az egy, elrakta, és amikor jött az ő gazdája, a királya akkor odaállította. Mitől függ az, hogy én mennyit tudok adni? Mitől függ az, hogy én hogyan tudom az én Isten által kapott adományaimat megsokszorozni? Mitől függ mindez? A Szentírásban azt olvassuk, Pál a Korintus beliekhez írott levélben arról beszél, hogy ami egyébként pedig a sáfároktól megkívántatik, az az, hogy mindegyik hűségesnek találtassék. És ebben az igében benne van az, hogy mi is az, ami által mi azzal az egy talentummal, vagy egy gyírával mennyit tudunk kamatoztatni, mennyit tudunk azzal szerezni. És azt mondja Isten igéje, hogy egyetlen egy dologtól függ, és ez pedig a mi hűségünktől. És a hűségünk fogja megmutatni azt, hogy hogyan számolunk el azzal, amit Istentől kaptunk. Azzal a gírával, azzal a talentummal. A Lukás 12-ben fölteszi Jézus a kérdés, hogy kicsoda tehát a bölcs és hű sáfár. Azt mondja, hogy az a szolga, aki azt gondolja, hogy halogatja az Úr az ő haza visszajövetelét, az hogyan tud hűséges lenni? Mit is vár tőlünk az Úr Jézus? Mit is vár tőlünk a mi Urunk? Azt mondja a Jelenések könyvében az ige, hogy légy hű, mint halálig. Légy hű, mint halálig. Ez a legfontosabb, ami által mi hűségesek, vagy legalábbis jó gyümölcstermű életet tudunk élni. Légy hűséges. De sokszor olyan elcsépeltnek tűnik ez a szó, hogy hűség. Valószínű, hogy azért is, mert a Szentírás is arról beszél, hogy a hűség elesett az utcán. Ma már nem annyira fontos az ember életében a hűségnek a kérdése, és amikor már hűségről beszélünk, akkor az emberek már csak legyintenek, hogy hát ez egy ódivatú kifejezés, de gondoljunk csak arra, hogy mi is van a hűség mögött. Valóban ez a szó olyan semmit mondónak tűnik önmagában, mert ugye elveszítette a mai korban a jelentőségét. De akkor, amikor emberekkel való közösségben vagyunk, vagy amikor emberektől várunk dolgokat, akkor igenis sokszor abból mérjük le a barátokat, az ismerősöket, hogy mennyire ragaszkodik hozzánk, hisz a hűség az jelenti a ragaszkodást, jelenti azt, hogy mennyire állhatatos, mennyire tántoríthatatlan, hogyha csak azokat a gondolatokat hozzuk elő, ami a szinonimája a hűség kifejezésnek, vagy amikor arról beszélünk, hogy valaki mennyire megbízható, vagy mennyire lelkiismeretes, és mi mennyire szeretnénk, hogyha az emberek ilyen módon közelítenének hozzánk. Hogy legyenek hűségesek, legyenek hozzánk becsületesek, és valóban elvárjuk az emberektől, és sokszor csalódunk bennük. Igen, várjuk azt, hogy az emberek becsületesek legyenek. De vajon mi mennyire tartjuk fontosnak, hogy mi is hasonlóképpen legyünk becsületesek? Nem is tudom, hogy mosolygunk, vagy sírunk azon, amikor fiatalok mondják azt, hogy a házasságkötéssel, párválasztással kapcsolatban, hogy fiúknál szokott az előjönni, hogy hát ők olyan leányt szeretnének, akik tisztességesek, akik tiszta lelkülek, és akik tiszták, és csak olyan lányokat szeretnének. És én mindig mondom nekik, hogy jó, de ti vajon mennyire tartjátok ezt fontosnak? Nem gondoljátok, hogy a lányok is olyan fiúkat szeretnének, akik hasonlóképpen tiszták, akik nem úgy élték le az életüket, hogy csapongtak egyik helyről a másikra, egyik lány karjából a másikra, de mi elvárjuk, hogy nekünk tiszták legyenek. És vajon mi mennyire szeretnénk úgy az életünket oda állítani valaki mellé, hogy mi is hasonlóképpen tiszták legyünk. Tehát, hogy igen, vannak elvárásaink másokkal kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha az emberek tisztességesek, hűségesek lennének hozzánk, ragaszkodunk, de vajon mi szeretnénk-e azt, hogy mi is hasonlóképpen álljunk oda másokhoz? Igen, a jó sáfárnak a képe állhat előttünk. És azt mondja Isten igéje, hogy Isten azt szeretné, hogy amit tőle kaptunk, azzal jó sáfárkodjunk. A keresztény ember a tehetségével, anyagi dolgaival mindenképpen Istennek tartozik elszámolással. Mindannyian Istennek tartozunk elszámolással. És nem tudom, hogy gondoltunk-e már arra, hogy ha nem gyűjtünk vele, hogyha a Isten által kapott adományainkat, amely lehet anyagi, vagy lehet lelki, testi adomány is, hogyha ezzel mi nem jól gazdálkodunk, akkor a mai szóval kifejezve mondhatnánk azt, hogy sikkasztást követünk el. És lehet, hogy ez nagyon kemény szó, hogy sikkasztunk. De Isten igéje azt mondja, aki velem nem gyűjt, az tékozol. És hogyha tékozlunk, akkor tőle vesszük el az ő javait, amit tőle kaptunk. És tudjuk azt, hogy mi jár annak, aki tékozol, aki sikkaszt. Igen, tehát Isten szeretné megértetni velünk, hogy kaptunk tőle valamit, és azzal mi nekünk el kell számolni. Mi pedig máshogy gondolkodunk, mi pedig úgy gondolkodunk, hogy mintha valamit adnánk Istennek, ha teszünk valamit. A Jób könyvében mondja az Úr, a Jób könyvének 41. fejezetében, amikor azt kérdezi, hogy kicsoda adott nékem előbb, hogy én ezt visszafizessem. Hát ami az ég alatt van, az mind az enyém. Tehát nem mi fizetünk vissza, vagy nem mi adunk valamit Istennek, hanem tőle kaptunk, amit azért kaptunk, hogy el tudjunk vele számolni. Mert övé a világ és minden, ami ebben van. Övé vagyunk mindannyian. Hát ezzel szolgáljunk. Olyan sokan félre szokták érteni azokat a gondolatokat, amikor Jézus azt mondja, hogy szerezzetek barátokat a hamis mammonon. Ugye itt egy kicsit talán nehéz is megérteni a szavait, hisz egy olyan történetet mond el, ahol a szolga, aki nem volt jó sáfár, és azt mondja Isten igéje, hogy megtudja azt, hogy el fogják tőle venni azt a feladatot, amit addig tett, és hát egy kicsit tisztességtelenül, kicsit nagyon tisztességtelenül teszi az ő dolgát, és előhívja az ő urának az adósait, és azt mondja neki, hogy ha tartoztál ennyivel, akkor írjál felét, és így szerez magának tulajdonképpen barátokat, és azt mondja Isten igéje, hogy az Úr Jézus ezt a szolgát megdicséri. De nem azért dicséri meg, mert ilyen szerződéseket kötött és átírta. Szerez magadnak barátokat a hamis mammonból. Igen, ma az emberek sokszor keresnek barátokat. Igen, közösen lopnak, közösen csalnak, ez összeköti őket, az egész világ tele van ilyen emberekkel, akik azt gondolják, hogy igen, így szerezhetünk magunknak barátokat, de nem erről beszél az Úr Jézus, hanem arról beszél, hogy amit kaptunk, akár anyagi dolgok, vagy bármi az életben, ezekkel szerezhetünk barátokat magunknak, ahogy szerzett magának barátokat Dorkász. És nem azért, mert együtt loptak, nem azért, mert olyan dolgok voltak, amelyek közös ügyek voltak, és amelyek összekötötték őket, hanem amit Istentől kapott, azt ő tovább tudta adni. És amikor jöttek ezek az emberek, és mutogatták azt, amit tőle kaptak, akkor ott van a kérdés, hogy hát vajon jól sáfárkodott-e ez a nő testvér? És az ember azt mondja, hogy igen, valamit, amit kapott, abból nagyon jól tudott gazdálkodni. És sok más embert gazdaggá tett. És igen, föltehetjük magunkban a kérdést, hogy vajon ilyen az én életem? Hogy amikor rám tekintenek, amikor nézik az én életemet, akkor mindenki azt venné észre, hogy mennyi mindent kaptam én ettől. Hogy mennyi mindenben részesültem rajta keresztül, és ez nem biztos, hogy anyagi dolgok, hanem lelki értelemben. A temetésen, Zsuzsika néni temetésén elmondtam azt, hogy talán senki nem volt ott a ravatalozónál, aki nem tudott volna mondani valamit, vagy valamit a szívében, amit tőle kapott. Igen, én sem tudtam úgy megállni, hogy ne emlékezzek azokra a dolgokra, amiket tőle kaptam. És ezért olvastam fel azt az igét, hogy nézzetek az ő élete végére is, és kövessétek őt. Igen, fontos dolog azt, hogy lássuk, hogy Istentől kaptunk ajándékokat, és hogy ezt hogyan tudjuk továbbadni. De vajon képes vagyok-e én erre? Igen, amikor valakinek az életét látjuk, akkor úgy irigység jön elő, talán szent irigység, és nem rossz indulatból irigység, hogy olyan jó lenne, ha én is tudnék ilyen lenni. Hát hogyan lehetséges-e? Hogyan tudok én hűséges lenni? Képes vagyok-e erre? Pedig annyira szeretnék adni embereknek, és mindig elbukok. Emlékezzünk csak arra az emberre, aki nagyon szerette Jézust, aki odaszánta az ő egész életét, és számára az volt a legfontosabb, hogy mindvégig hűséges maradjon ő hozzá. És ezért ő szerette volna ezt. Sőt, ki is mondta az Úrnak, hogy Uram, ha kell, akkor érted, meghalok. És mégis ott a főpapi udvarában háromszor megtagadta őt. És ez nagyon fájt neki. Hogyan tudok én hűséges lenni? Hogyan lehetséges az, hogy jól tudjak bánni Istennek azzal az ajándékaival, amit nekem adott? Mert vannak félelmeim, vannak rossz napjaim, amikor képtelen vagyok erre. Tehát hogyan lehetséges, hogy valaki hűséges legyen, mint halálig? Vagy lehetséges ez? Hát nézzük meg Pétert, aki Isten jelenlétében annyi csodát élt át, és mégis megtagadta háromszor az ő mesterét. Akkor mi az, ami engem segít abban, hogy én hűséges maradjak, és azokkal az ajándékokkal, amit tőle kaptam, azokkal jól tudjak sáfárkodni? És hagyd mondjak egy igét, ami rámutat a nyitjára a kérdésnek, és a megoldására. Az a gondolat, amit Pál ír a korintusi levélben, az első korintusi levélnek, az első fejezetének a 9. versében, amikor azt mondja, hogy hű az Isten. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy én ugyan hűtlen vagyok, én sokszor hitetlenkedem, de ő mindig hű marad. Amikor Péter elárulta az Úr Jézus ott a főpap udvarában, akkor, amikor Jézus rátekintett, ő keservesen sírni kezdett. Rájött arra, hogy képtelen arra, hogy betartsa az ő fogadalmát. És amikor ott a Genezáreti tó mellett találkoznak, akkor Jézus megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem, Péter? És olyan jó látni azt, hogy mind a háromszor azt mondta neki Jézus, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat. Akkor újra adok neked lehetőséget. Miért? Mert szeretsz. Tehát azt látjuk, hogy Jézus hűséges Péterhez. Jézus képes megbocsátani neki, és amiért aztán tudott tovább menni, még akkor is, hogyha talán az életében voltak még hibák, és olvasunk ilyenekről is a Cselekedetek könyvében, de az jelentette számára az erőt, és amiért hűséges maradhatott mindvégig az Úrhoz, mert nem a maga hűségében bízott, hanem Isten hűségében. Mert belekapaszkodott az ő hűségébe. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Tehát nem magára, nem az ő produktumára tekintett, hanem egyedül arra, hogy Isten képes őt megtartani, mert az ő hűsége sokkal nagyobb, mint az én hűségem. Ő mindig hű marad. És amikor Lakatos Zsuzsika nénire gondolunk, és megemlékezünk róla ezen az Isten tiszteleten is, akkor erre kell gondolnunk, hogy az ő hűsége abból fakadt, hogy ő mindig rábízta az életét a hűséges Úrra. És ahogy elmondtam a temetésen, az utolsó találkozásunkon is arról beszélt, pedig már fájdalmai voltak, igen, megtört volt, hogy bízzuk az életünket a hűséges Istenre. Minket bátorított arra, hogy az az Isten, aki őt egész életében hordozta, és aki hűséges volt, az az Isten a mi életünkben is jelen lesz. Igen, és amit ettől a hűséges Istentől kaphatunk ajándékot, azt csak akkor fogunk tudni jól bánni, hogyha belekapaszkodunk az ő hűségébe. Igen, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Nem nekünk kell erőlködni azért, hogy az ajándék, amit Istentől kapjunk, az minél többet adjon. Nem, hanem bele kell kapaszkodni az Úrba, őt kell keresni, vele kell közösségben lenni, és megtapasztaljuk azt, hogy Isten átformálja az életünket, és nem erőlködünk, hanem Isten kimunkálja bennünk azt, hogy mi neki tudjunk szolgálni. Ma reggel, amikor az útmutatót elővehettük, és benne volt az utolsó ítéletről szóló történet a Máté evangélium a 25. fejezetében, és amikor Jézus elmondja ezt a történetet, elmondja, hogy gyertek atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, ami néktek elkészített, mert amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok, és amikor fogoly voltam, eljöttetek hozzá, és azt kérdezik az emberek, az ott lévők, hogy de hát mi mikor tettük ezt? Fel sem tűnt számukra, hogy ők valami ilyesmit tettek volna, és azt mondja, hogy amikor a legkisebbel megcselekedtétek, hát velem tettétek meg. És számomra ez az ige azért olyan fontos, és azért olyan elgondolkodásra bíztató, mert ezek az emberek nem görcsöltek azért, hogy a gírákat valahogy tudják hasznosítani, hanem mivel az Úr közelében voltak, és a hűséges Istenre bízták az életüket, Isten kimunkálta bennük ezt a képességet. És amíg a hűséges Istenhez fogunk ragaszkodni, addig ő is hűséges marad, és mi is hűségesek tudunk lenni azokban a szolgálatokban, amire Isten bennünket elhívott. Tehát légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Pál azt mondja, és ezzel fejeztem be az Isten tiszteletet Zsuzsika néni temetésén is, hogy amanemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Igen, sokan elmentek már a gyülekezetből is, akik a nemes harcot megharcolták, akik belekapaszkodtak Isten szeretetébe, és győztesen léptek át az örökké valóságba. De azt mondja az apostol, hogy nem csak neki, nem csak Zsuzsika néninek, nem csak az elment testvéreinknek, akik már nincsenek közöttünk, és akik hiányoznak nekünk itt a gyülekezetből, hanem nekünk is szól az ígéret. Légy hű, mint halálig, és mi is megnyerhetjük az igazság koronáját. Kapaszkodjunk bele a hűséges Istenbe, mert akkor nekünk is győzelmet ad. Igen, várjuk az ő megjelenését is. Kérjük minden nap azt a kegyelmet, erőt, hogy azzal a Isten által kapott gírával, amit tőle kaptunk, tudjunk úgy sáfárkodni, hogy sokan tudjanak ebből gazdagodni körülöttünk, úgy a gyülekezetben, mint a családban, vagy azon a helyen, ahova Isten bennünket helyezett. Tehát Isten erre bátorít bennünket most. Nem magunkban, hanem az ő erejében bízva. Isten nekünk adja ezt az ajándékot. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.